Az aréna mai vendége Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, akivel az uniós csúcsról, illetve annak témáiról, európai politikai kérdésekről beszélgetünk. Milyen szerepe lehetett a belpolitikának a csúcson született megállapodásban? Azt már említettük, hogy Németországban adásunkkal egy időben tárgyalnak a koalíciós pártok vezetői Berlinben, Angela Merkel kancellár, a Kereszténydemokrata Unió elnöke, és Horst Seehofer, német belügyminiszter, a Bajor Keresztényszociális Unió elnöke. A bajor politikus szigorítana a határőrizeten, illetve visszafordítaná a menekülteket a határon. Angela Merkel legalábbis a korábbi nyilatkozatai szerint nem így tenne. Mi várna Németországra és pláne Európára, ha nem jutnának dűlőre és szakadna a koalíció?
Hát azért ennyire még ne szaladjunk előre, tehát remélhetőleg ez a koalíció, ami igen komoly vajudás után állt össze, ugye 6 hónappal az általános parlamenti választásokat követően, nagyjából 3-4 hónapja létező koalícióról van szó, tehát ez nagyon kellemetlen lenne nemzetközi szinten is, hogyha eddig húzta volna ez a 3 párt együtt. Azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel a kimenetele, bár ugye a jóslás az egy igen bizonytalan dolog, de az lesz, hogy Seehofer valószínűleg le fog köszönni, de a koalíció az megy majd tovább. Angela Merkel valamilyen engedményt fog tenni annak ellenére, hogy Seehofer leköszön, de azért az, amit a keresztény szocialistáknak, tehát a bajor keresztény szocialistáknak az elnöke mondott, ahogy megpróbált a sakba tartani Angela Merkelt, hogy megzsarolta őt az Európai Tanácsülés előtt, ugye vele továbbiakban a következő mondjuk 3,5 évben együtt kormányozni, azért az igen nehézkes lenne Angela Merkel számára. Ugye Seehofer tegnap este jelentette be azt, hogy ő le kíván mondani ugye a CSU elnöki posztjáról, illetve a német belügyminiszteri posztról. Ugye ezt a CSU-sok nem akarják elfogadni, meg nem akarják, hogy a választások előtt, ugye a bajor tartományi választások közelednek néhány hónapon belül, tehát nem akarják, hogy ez a helyzet előálljon, de valószínűleg nagy politikai szempontból Merkelnek ez a legkényelmesebb megoldás, hogy Seehofernek kirakja a szűrét legalábbis Berlinből.
És Angela Merkel politikai nyilatkozatainak változása mögött is a belpolitika érezhető vagy látható?
Hát valamilyen szinten muszáj, hogy érződjön, mert ugye jól látszódik, hogy ugye Angela Merkel elég komoly politikai pozíciókat és szavazókat vesztett 2015 menekült válsága óta, és hát ezt a pozíciót ugye 10%, jóval 10% fölötti eredménnyel ugye az Alternatíva Németországért nevezetű tömörülés szedte össze, és nem úgy tűnik, hogy az ő népszerűségük csökkenne, sőt, nagyon úgy tűnik, hogy Bajorországban talán a második legkomolyabb erő lesz a tartományi választásokon, ami gyakorlatilag a CSU-nak az ellehetetlenülését jelenteni, hiszen olyan témákat vett át az AfD, ami korábban a CSU-nak a tipikus témái voltak, tehát a belbiztonságtól kezdve a menekültekkel kapcsolatos igen kemény bánásmód. Egyébként itt már megpróbáltak a bajorok valamilyen típusú lépéseket tenni, tehát pont ma avatták föl ugye a bajor határrendőrségnek az épületét, és a bajor miniszterelnök a bajor belügyminiszterrel, tehát nem Seehoferrel, hanem a bajorországi tartományi miniszterelnökkel közösen gyakorlatilag egy 500 fős új rendőrséget hozott létre, amit a következő pár évben 1000 főre kívánnak emelni, és kifejezetten határvédelmi feladatokat adnak tartományi szinten ennek a rendőrségnek. Tehát Merkelnek egyértelműen lavíroznia kell, ebbe egyébként Merkel kiváló, tehát azért tudta túlélni az elmúlt 12 évet, mert nagyon jól sikerült neki bizonyos témákat, akár ellenzéki pártoktól, lásd az atomenergiából való kiszállást és sok minden mást, pillanatok alatt magáévá tesz, megindokol, és ezáltal túlél gyakorlatilag minden válságot. Azt gondolom, hogy a mostani összeütközésnek is nagy valószínűséggel Angela Merkel lesz a túlélője, és nem Seehofer.
És vajon benne van a hamarosan jövő májusban esedékes európai parlamenti választás is abban, hogy most úgy tűnik, hogy az állam és kormányfők mintha kezdenének megegyezni. Szóval már elkezdenek lavírozni majdnem egy évvel a választások előtt a politikusok? Mit gondol?
Abszolút így van, ugyanis különösen az olasz belpolitikában nagyon jól látszik az, hogy egy menekült ellenes kemény retorikával, ugye többek között a Liga nevezett, ugye korábban Északi Liga, ma már csak Ligának nevezette olasz politikai tömörülés, nagyon komoly pozíciókat tudott, ugye kormányzati pozíciók jutott, ugye Salvini az olasz belügyminiszter lett, és ha így folytatja, akkor valószínűleg a következő választásokon már miniszterelnök is lesz, és ugye Salvini pár napja bejelentette, hogy egy bevándorlás ellenes tömörülést fog létrehozni az Európai Parlamenten belül, és egy ilyen blokkot kívánnak összehozni, és ezzel nagyon komolyan kikezdik az Európai Parlamenten belül ugye a hagyományos 3-4 nagy tömörülést, ami jelenleg az Európai Parlamentben működik, tehát az Európai Szocialisták, az Európai Néppárt, az Európai Demokraták, illetve a zöldeknek, a liberálisoknak a tömörülését. Tehát egy igen komoly teret nyerhetnek, ugye ha az AfD-vel és más pártokkal összefognak. Ugye nagy kérdés az, hogy ugye kitart-e ez a lendület, ami Salvininek van májusig. Nagy valószínűséggel muníciója az lesz, ugyanis hát bevándorlók azok továbbra is érkezni fognak, tehát ugye a témát napirenden fogja tudni tartani ő is, az AfD is, és még jó néhány populista párt.
Viszont van-e elég erős üzenetük akkor, hogyha úgy tűnik, hogy az országok, a tagállamok kezdenek megállapodni? Akkor sokkal nehezebb ugye saját maga kormányon valami ellen beszélni, hogyha ő is először vétóval fenyeget, ugye a római vezető, majd pedig beleegyezik egy, hát nem feltétlenül és nem kizárólag Róma érdekeit néző megállapodásban.
Igen, hát ez ugye ezzel próbálják meg a hivatalban lévő európai vezetők ugye kihúzni ezt a alapvetően azért még csak az európai országok jelentős részében ugye csak ellenzékben lévő kemény bevándorlás ellenes erőknek a méregfogát, de hát ha megnézzük, hogy az elmúlt 3 évben mekkora előrelépés sikerült tenni, nem tartom valószínűleg, hogy a következő egyben hihetetlen áttörésre számíthatnak az európai választók, úgyhogy én is megelőlegezem azt, hogy valószínűleg a jövő évi európai parlamenti választásokon egy igen komoly átrendeződés várható az európai politikai szintéren, és tényleg nincs kizárva, hogy a Salvini által összegrundolondó új formáció az egy igen komoly meghatározó tényezője lesz az Európai Parlamentnek, és ennek ugye kihatása lesz a következő európai uniós költségvetéstől kezdve sok minden másra is az Európai Unión belül.
Ugye láttunk a közelmúltban egy igen jelentős olasz-spanyol csörtét. Az új baloldali kormány sokszor hangoztatta, hogy Európa párti politikát folytat. Hogyan viszonyulnak a helyiek a menekült kérdéshez, illetve a migránsok befogadásához? Egyáltalán szempont ez az új kormány számára, hiszen a megválasztott jobboldali kormányt úgy követte most nyáron egy baloldali kabinet, hogy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták a konzervatívokat. Tulajdonképpen nem megszavazott kormánya van Spanyolországnak. Vagyis nem feltétlenül kell elszámolniuk, vagy mégis?
Hát mindenképpen elfognak, mert a következő választásokon ugye Pedro Sánchez szeretné megtartani a miniszterelnöki pozícióját, és ugye ezek a választások inkább közelebb vannak, mint távol, bár ugye elvileg 2 éve még lenne a spanyol törvényhozásnak, de nagy valószínűséggel a jövő májusban az európai parlamenti választások mellett spanyol általános választások is lesznek, mert azért egy olyan kormányzat, aminek a parlamentben 25%-os hát, támogatottsága van, és gyakorlatilag minden egyes törvényt vagy költségvetést úgy kell összegrundolni, hogy a katalán szeparatistákon keresztül, a baszk nacionalistákon át, a szélső baloldali Podemoson keresztül mindenkinek az meg kell adni azt, amit szeretne cserébe a költségvetés megszavazásáért. Így nem lesz egyszerű a kormányon maradni, és ugye a Mariano Rajoy megbuktatása után pedig nagy valószínűséggel se a parlamentben lévő legnagyobb frakciónak, se a néppártnak, se a polgárok tömörülésnek a szavazataira nem számíthat. Tehát ezzel a 3 fős többséggel kell elkormányoznia valameddig, ez pedig azért egyetlen egy miniszterelnöknek sem kényelmes.
Tudatos lehet az összeveszés Rómával, hiszen azért korábban egy dél-európai egység rajzolódott ki. Így viszont definiálhatja magát, hogy mi kicsit mások vagyunk.
Hát alapvetően ugye Pedro Sáncheznek tényleg az volt a belpolitikai üzenete, hogy ő egy olyan politikus, aki Merkellel és a Macronnal parolázik, akivel ölelgetik egymást, egy közös nevezőn vannak, és egy olyan vezető képét mutatja, akivel európai szintéren számolnak. Tehát neki ugye ez a fontos, ezzel megpróbál szavazatokat nyerni a spanyol belpolitikában. Azt, hogy ez mennyire lesz sikeres, ezt nem tudni. Alapvetően ez a nagyon Európa párti vonal, ez már fogalmazunk úgy, hogy foglalt a spanyol belpolitikában, tehát hogy az elsősorban azért a polgárok tömörülésre hát jellemző, hogy ők európai és spanyol zászlóval vonulnak fel mindig a nyilvános megjelenéseken. Azt gondolom, hogy tőlük is megpróbál valamilyen szinten szavazatokat visszaszedni. Ez nem lesz egyszerű alapvetően, tehát hogy Pedro Sáncheznek a politikai tőkéje az hát nem túl sok, és most megpróbál egy kicsit felhalmozni, és hát nem nagyon van olyan téma, ahol neki nagyon-nagyon ki tudnám bontakoztatni az ő hát elképzeléseit. Többek között az európai szintér ez, illetve a kormányalakításon túlmutatva, ahol ugye egy igen komoly női többséget vont be a kormányába, és ugye ezzel mutatva az ő progresszív és szocialista hozzáállását, még egy olyan téma van, ahol esetleg megpróbálhat valamit, valamivel jobbat tenni, mint ugye az elődje, ez pedig esetleg a katalán kérdés, tehát ha legalább odáig sikerül eljutni, hogy leüljön a katalán vezetőkkel, és valamilyen beszélgetés, valamilyen típusú diskurzus legyen a spanyol központi kormányzat és a katalánok között, ezt már ő eredménynek tudja felmutatni, anélkül, hogy megállapodnának bármiben egyébként.
Próbálkozott eddig is, az első kormányülés után a katalánok pénzügyi felügyeletét feloldotta, az alkotmánymódosítás lehetőségét is beengedte, erre viszont a katalánok mondták, hogy köszönjük szépen, mi nem ezt szeretnénk. Vagyis nem sikerült.
Igen, hát én még azért ezt nem zárnám le, hogy nem sikerült. Azt gondolom, hogy a katalánoknak is előbb-utóbb engedniük kell. Azzal, hogy ő gesztusértékkel ugye visszaadta az önkormányzatot, a önkormányzati jogköröket a katalán regionális kormánynak, ez egy kezdő lépés, egy igen komoly kezdő lépés. Az, hogy a katalán nacionalista kormány ezzel hogyan fog élni, vagy élni fog-e, az már egy másik kérdés, viszont az is biztos, hogy ezt az önkormányzatiságot bármikor megint felfüggesztheti, amennyiben a katalánok olyan lépéseket tesznek, mint amit ugye tavaly ősszel is tettek.
Közelebb van ez a kormány a katalán vezetéshez, mint az előző konzervatív. Lehet azt mondani a katalán vezetésről, hogy baloldali vagy baloldalibb, és mondjuk Mariano Rajoyjal ezért volt olyan a viszonya, milyen?
Alapvetően a katalán kormány az se nem baloldali, se nem jobboldali, az nacionalista függetlenségpárti szakadár. Tehát, hogy nem hozott az utóbbi 4-5 évben olyan döntést a katalán kormány, amiből bármilyen társadalom, politikai vagy gazdaságpolitikai nézet kilátszódna, mert nem foglalkoztak az ottani témákkal. A Pedro Sáncheznek amellett, hogy a rengeteg jól képzett és komoly női politikust emelt a kormányba, több katalán politikust is beemelt a kormányába, államtitkári és miniszteri szinten, úgyhogy ez is egy jelzésérték a katalánok felé, hogy igenis nála nem számít az, hogy valaki katalán, hogyha jól felkészült politikus vagy szakember, akkor igenis magas pozícióból irányíthatja egész Spanyolországot, nem csak Katalóniát. Azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan bosszanthatja egyébként a katalán szeparatistákat ezekkel a lépéseivel.
És akár győztesként is előtűnhet a Rivalda fénybe, akkor, hogyha az unió következő költségvetéséből valóban a dél-európai országok jelentősen részesednek. Szó volt elméletileg a mostani uniós csúcson is a költségvetésről. Miről beszéltek? Hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban erről volt a legnagyobb vita a migráció mellett az Európai Unióban. Ahány ország, annyi sérelem és annyi fajta különböző probléma a költségvetéssel, ami igencsak átalakul. A dél-európai országok fejlődhetnek tovább, egyesek szerint a kelet-európai vagy a 2004 után csatlakozottak rovására.
Egy kicsit komplexebb a kérdés, mint hogy így le lehetne egyszerűsíteni. Alapvetően az uniós költségvetés ugye egy gyakorlatilag egy 7 évre szóló stratégiája az Európai Uniónak, tehát ugye akkor döntik el, hogy mi a következő 7 évben az, amiről költeni szeretnének, és ez mennyire tekintik falsúlyos területnek, ugye ezt pénzbe mutatják meg a következő néhány évben. Ugye az Európai Bizottság májusban és később júniusban kicsit részletesebben bemutatta azt, hogy ők hogyan is képzelik el az Európai Unió költségvetését 2021-től, ugye 7 évre előre. Itt van néhány érdekes újítás, tehát olyan új alapok, olyan új eszközöket hoznak létre, amelyek bizonyos problémákat megpróbálnak kezelni, ugye már említettük korábban a migrációs alapot, de sok más egyébként nemzetközi fejlesztés politikába, tehát Afrikának és más területeknek a fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket is bemutat, de többek között a munkanélküliség, a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelem is ide tartozik, és a hagyományos két területet, ugye a mezőgazdaságot, illetve az úgynevezett kohéziós politikát, amiből ugye Magyarország is nagyon komoly pénzekkel részesült az elmúlt 11 néhány évben, ezt sajnos valamilyen szinten vissza fogják fogni, ugyanis a torta az nem növekszik jelentősen, az a pénz, amit ki lehet osztani, viszont egyre több szeletre vagdossák, tehát értelemszerűen a súlya annak a két hagyományos területnek valamilyen szinten csökken. Egy dolgot ne felejtsük, amikor pénzosztásról beszélünk, hogy a pénzek egy jelentős részét, hogy a kohéziós politikában a régióknak a fejlettsége mentén osztják el. Most, ha megnézzük, hogy hogyan növekedett Magyarország vagy Lengyelország az elmúlt években, akkor azt látjuk, hogy egy ilyen komoly gazdasági növekedés volt látható mind Lengyelországban, mind Magyarországban. Ami nagyon jó, bizonyára egy része ennek a kohéziós pénzeknek köszönhető, viszont ez azt jelenti, hogy mivel nekünk sikerült a pénzeket felhasználni, úgy, hogy valami növekedést tudtunk elérni, ez azt jelenti, hogy azok a pénzek, amelyek a következő időszakban rendelkezésre fognak állni, mivel mi már fejlettebbek vagyunk valamivel, mint korábban, ezért nekünk egy kicsit kevesebb fog jutni, és kicsit többet kapnak azok a régiók, amelyek viszont nemhogy nem növekedtek, hanem jelentősen visszaestek az elmúlt 7 évben. És ugye itt ilyen több olasz és görög régió is van, ahol igen komoly problémák vannak az adott ország gazdaságában, és nem tudtak növekedni.
És szó volt erről elméletileg ugye a csúcson is?
Hát a csúcson nagyon minimálisan lehetett szó erről, ugyanis a csúcs találkozónak a végső anyagában három soros mondat van a költségvetés annyiban, hogy sok sikert kívánnak a parlamentnek és az Európai Unió tanácsának, hogy egy másik szerv nem összekeverendő az Európai Tanáccsal, a tárgyalásokhoz. Ugyanis az európai költségvetésnek a tárgyalása úgy indul, hogy a bizottság beterjeszti a javaslatot, és utána a nemzeti kormányok képviselőből álló tanácsban, először szakértői, majd később nagyköveti vagy miniszteri szinten tárgyalnak párhuzamosan az Európai Parlamenttel a költségvetésről. Tehát az Európai Tanácshoz ilyen típusú költségvetésről szóló javaslat leghamarabb egy év múlva ilyenkor fog kerülni az európai parlamenti választások után. A bizottságnak az a javaslata, hogy ezt elfogadják az európai parlamenti választások előtt, az teljesen irreális.
És vajon miért csak ennyi került bele? Hiszen vita van róla, minden állam és kormányfőnek megvan a maga véleménye, a maga álláspontja.
Igen.
És nem tetszik neki, hogy kevesebbet kapna.
Ez itt, valóban így van, csak sokkal égetőbb kérdések voltak most a napi renden, tehát többek között ugye a migrációs válság, többek között a Brexit, amivel ugye haladni kéne, mivel elvileg jövő év márciusában már ugye kilép Nagy-Britannia az Európai Unióból, de még senki fogalma sincs, hogy milyen feltételekkel fognak kilépni. Sok ponton még azt se tudjuk, hogy mit akarnak a britek. Tehát így pedig nagyon nehéz tárgyalni az Európai Unióval, hogyha maga a brit kormány se tudja, hogy bizonyos kérdésekben mi az, ameddig elmehet, vagy elkíván menni, és mi az, amit mindenképp meg szeretne tartani. És hát ugye ilyen kérdéseknek elég hosszú sora van, amit még nem döntött el a brit kormány.
És a Brexitről sikerült bármi újat megtudni, akár a londoni álláspontról, akár Londonnak az uniós, mondjuk így, többségi álláspontról?
Hát amit lehet tudni a mostani állapot szerint, az az, hogy a briteknek valószínűleg az egyik legfontosabb prioritása az lesz, hogy az északír területek Írországgal összekötő határ mentén továbbra is határellenőrzés nélkül maradhasson. Na most, ha ez lesz a prioritása a brit kormánynak, akkor ezt csak csak úgy fogja tudni megtartani, hogyha ugye az Európai Unióval a Vámuniót, amiben ugye jelenleg is mint tagállam benne van, továbbra is bennmarad. Viszont amennyiben ő Vámunióban marad az Európai Unióval, úgy viszont nem köthet önálló kereskedelmi megállapodásokat semmelyik másik országgal, hanem azt az Európai Unióval közösen kell megtennie, és hát itt egy másik nagyon komoly vállalás és prioritás és indok, ami miatt kiléptek a britek, illetve ki fognak lépni az Európai Unióból, az az, hogy ők sokkal több országgal szeretnének szabadkereskedelemre lépni, mint ahogy az Európai Unió azt teszi, úgyhogy így valamelyik öklébe bele kell harapni a brit kormánynak.
És ez elképzelhető, hogy úgy mennek, hogy maradnak, hiszen erről nem volt szó, vagy pont arról volt szó, hogy nem így. És ugye arról is szó volt, hogy esetleg Észak-Írország más státuszt kapna az Egyesült Királyságon belül.
Igen, hát ugye arról voltak esetleg felvetések, találgatások, igen, hogy Észak-Írország benne maradna az úgynevezett közös piacba, egységes uniós piacba, még a Nagy-Britannián belül Skócia, Wales és Anglia viszont kilépne, de ez viszont azt jelenti, hogy Észak-Írország és Nagy-Britannia többi területek közötti jó eséllyel hajóval vagy repülővel történő szállítás során kell vám eljárást véghez vinni, ami azt jelenteni, hogy de facto Észak-Írország inkább kötődne az Európai Unióhoz, mint az Egyesült Királysághoz. Ez pedig ugye Theresa May, aki szintén kisebbségben kormányoz, már a sokadik ilyen kormányfő az Európai Unión belül, csak ugye neki az a problémája, hogy az északír unionistáknak a támogatásával, akik közölték, hogy azonnal megbuktatják a brit miniszterelnököt, amennyiben egyáltalán csak ez a terv felmerül, úgyhogy Theresa May ezt a tervet száfolta. Hát meglátjuk, hogy ebből hogyan lehet kimászni ebből a csöbörből.
Ugye az Európai Parlament annak idején és többször is azt hangsúlyozta, Guy Verhofstadt, az Európai Parlament által megbízott, az Európai Parlament főtárgyalója is azt mondta, hogy az észak-ír kérdésen állhat vagy bukhat az Európai Parlament jóváhagyása. Igen. Vagyis azt meg kell oldani. Lehet erre megoldást találni?
Lehet, mindenképpen, az előbb is mondtunk két megoldást.
Hát csak az Londonnak nem jó, Theresa May-nek nem jó.
Hát most még úgy érzik, hogy nem jó. Majd amikor az lesz a B opció, hogy az EU uniós kilépés követően másnap elkezdik felhúzni a kerítést Észak-Ír és Írország közé, akkor majd elgondolkoznak rajta, hogy hú, akkor lehet, hogy mégiscsak bármilyen megoldás jó ahhoz képest, mint hogy határellenőrzés legyen a két ország között. A Guy Verhofstadtnak a véleménye az nagyon fontos, de azt gondolom, hogy az Európai Parlament el fogja fogadni azt, amit Nagy-Britannia kér, és amiben egyébként Spanyolországnak és Írországnak igen komoly szerepe lesz, mert mégiscsak Gibraltár miatt Spanyolországnak lesz egy igen komoly beleszólása ezekbe a tárgyalásokba az összes többi tagállamhoz képest, illetve Írországnak
és Írország is miatt. Meg említett Spanyolország, hogyha Gibraltár ügyét nem sikerül.
Így van, ez muszáj. Ez a két olyan terület, ami tényleg nagyon-nagyon kardinális, és nagy valószínűséggel ennek a két területnek a sorsa fontosabb lesz, mint a Vámunió vagy az egységes piac valamilyen szinten történő megtartása a brit miniszterelnöknek.
Gibraltár kérdések könnyebb ügy, mint az északír kérdés? Jelen pillanatban hogy lehet?
Könnyebb, mivel Gibraltár és Spanyolország között van határellenőrzés, a Gibraltár speciális területi státusza az továbbra is meg fog maradni, a két ország közötti bizonyos megállapodások alapján továbbra is fel lehet tartani azt a munkavállalói áramlást, hogy a spanyolok mennek át Gibraltárba minden nap ingázva dolgozni, úgyhogy én ezt kisebb problémának érzem, mint az északír kérdést.
És szó volt még az amerikai vámintézkedésekről, az orosz szankciókról is. Itt nagy dráma nem volt, legalábbis nagy drámáról nem hallottunk.
Nem hallottunk, alapvetően az orosz szankciók kapcsán Olaszország volt az, amelyik felvetette azt, hogy jó lenne már ezt befejezni, de hát itt is elég hamar a többi tagállam gyakorlatilag meggyőzte arról az olasz miniszterelnököt, hogy ez egyedül van ezzel a véleményével. A britek, illetve az Egyesült Államokkal kapcsolatos ugye vám és kereskedelmi háború, ami hát nagyon úgy tűnik, hogy a küszöbön áll, ez már egy komolyabb kérdés, ugye Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke nem sokára Washingtonba fog látogatni, és megpróbál Trump tanácsadóival és talán Trumppal is beszélni arról, hogy jó lenne ezt abba hagyni, ezt a egymásra hogyan vetjük ki a vámokat, mert ugye nagyon jó jól látszik, hogy ebből az első vesztese ennek, az a Harley Davidsonnak a bejelentése kapcsán az Egyesült Államok lesz, és nagy valószínűséggel ez senkinek nem lesz jó, tehát mindenkinek ez egy úgy lesz negatív összegű játék lesz, tehát senki nem fog nyerni ezzel a vámháborúsdival. Úgyhogy én nem tartom kizártnak egyébként, hogy az amerikai elnököt meg lehet győzni arról, hogy az Európai Unióval megállapodjon, az, hogy Kínával megfogad, az majd egy másik kérdés.
És hogy látja, ebben a kérdésben valóban egységes az Európai Unió? Úgy említette az olaszokat.
Igen. Az Egyesült Államokkal való kapcsolat és a kereskedelmi kapcsolatokban nagyon úgy tűnik, hogy egységes a megállapodás, és mindenki a vámok ellen lép föl, és a szabad kereskedelem irányába szeretné, hogy haladjanak a dolgok.
És hát nem véletlenül, hogy erről sokkal kevesebbet lehetett hallani a hazai híradásokban, mert hogy a migrációs kérdés, illetve a migráció kezelése tulajdonképpen a csúcs jelentős részét, 95%-át elvitte.
Igen, az így van. Ez így van. Alapvetően ez dominálta, ez abból is látszik, hogy a végső nyilatkozatban gyakorlatilag a témák jelentős része az erről szólt.
Mi a folytatás? Mi a következő lépés? Ugye ezt már az előző fél órában említettük, vagy érintettük. Szakértői szinten megpróbálnak a politikaiból valamilyen valódi gyakorlati lépést hozni az országban.
A rövid távú lépés az az, hogy megnézzük, hogy Angela Merkel és kormánya túlélje ezt a hetet, és amennyiben Angela Merkel meggyengülve is, de továbbra is a német kancellár van, legalább tudjuk, hogy kivel kell tárgyalni. Mert ugye az lenne a lehető legrosszabb, hogyha megbukna a kancellár, és esetleg választásokat írnának ki Németországba, az tovább elnyújtana mindenféle döntést, hiszen nem tudnák a kormányfők és az államfők, hogy akkor kivel kell tárgyalni Németországban.
Köszönöm, az Aréna mai vendége Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója volt. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, vagy meg is nézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes vett részt, a főszerkesztő Módos Márton, a műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Hírekkel folytatjuk az Inforádió műsorát. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!